28. fejezet.
Ne felejtsd el, hogy megmentetted az életemet. 26 éve próbálom elfelejteni,
emlékeztette Jack.
És megmentetted további 24 dél-nyugat-angliai katonatársad életét is. Te mindmáig hősnek számítasz ebben a városban, de úgy tűnik, ennek egyáltalán nem vagy tudatában. Úgyhogy muszáj megkérdeznem, Jack, mikor akarod már abba hagyni ezt az önkínzást? Majd ha már nem látom magam előtt kristálytisztán azt a 11 embert, akiket megöltem. De hát csak a kötelességedet teljesítetted,
tiltakozott Sir Walter.
Akkor én is így láttam, ismerte el Jack. És mi változott azóta? Ha válaszolni tudnék erre a kérdésre, akkor most nem beszélgetnénk. De hát még annyi mindent tehetsz az embertársaidért. Ott van például az a te ifjú barátod. Azt mondod, kerüli az iskolát, de ha megtudná, hogy te vagy Jack Tarrant, a királyi Gloucestershire-i ezred századosa, a Victoria kereszt birtokosa, nem gondolod, hogy még jobban tisztelne?
Vagy újból megszökne, felelte Jack. Különben is más terveim vannak nekem az ifjú Harry Cliftonnal.
Clifton?
Clifton,
tűnődött Sir Walter. Vajon honnan ismerős ez a név? Harry apja bent rekedt a juhar levél dupla fenekében, és senki sem sietett a...
Én nem így hallottam, szólt közbe megváltozott hangon Sir Walter, hanem úgy, hogy Clifton elhagyta a feleségét, mert az asszonyka, hogy ne finomkodjak, túlságosan laza erkölcsű nőszemély volt.
Akkor félrevezettek, ellenkezett Jack, mert elmondhatom neked, hogy Mrs. Clifton elragadó és intelligens nő. Képtelenség, hogy a férfinak, akit az a szerencse ér, hogy a férje lehet, eszébe jusson elhagyni őt.
Sir Walter arcára őszinte döbbenet ült ki, és eltelt egy kis idő, mire ismét szóhoz jutott.
De ugye nem hiszed el azt a dajka mesét, hogy Clifton bent rekedt a dupla fenékben?
Kérdezte végül halkan.
De, attól tartok, elhiszem, Walter, mert tudod, én szemtanúja voltam annak a kis epizódnak.
Akkor miért nem szóltál mindjárt?
Szóltam. Amikor másnap kihallgatott Blakemore felügyelő, mindent elmondtam neki, és a kérésére le is írtam a vallomásomat.
Akkor miért nem használták föl ezt a vallomást bizonyítékként Tenkok perében?
Kérdezte Sir Walter. Azért, mert Blakemore-t soha többé nem láttam, és amikor bementem a rendőrőrse, azt mondták, már nem hozzá tartozik az ügy. A kollégája pedig, aki átvette tőle, nem volt hajlandó fogadni.
Én intéztem el, hogy vegyék el az ügyet Blakemore-tól. Az a nyomorult gyakorlatilag megvádolta Hugót, hogy ő adta a pénzt Tenkoknak, hogy tartsa a száját, és ne vizsgálják ki a Clifton ügyet.
Jack hallgatott.
Ne is beszéljünk erről többet, folytatta Sir Walter. Tudom, hogy a fiam messze nem tökéletes, de azt nem tudom elhinni,
vagy talán nem akarod elhinni.
Jack, te kinek az oldalán állsz?
Az igazság oldalán, ahol te is álltál, amikor megismertelek.
Én ott állok ma is, mondta Sir Walter, majd kis szünet után hozzátette. Ígéri meg nekem valamit, Jack. Ha a tudomásodra jut valami Hugóról, ami árthat a családunk jó hírnevének, ne habozz el mondani nekem.
Erre a szavamat adom.
És én is a szavamat adom, öreg barátom, hogy azonnal rendőrkézre adom Hugot, ha csak a leghalványabb gyanú is fölmerül bennem, hogy megszegte a törvényt.
Bízzunk benne, hogy nem derül ki semmi, ami ezt szükségessé tenné, mondta Jack.
Egyetértek, öreg barátom, most pedig beszéljünk kellemesebb dolgokról. Van most szükséged valamire? Én mindig szívesen...
Van egy fölösleges régi öltönyöd?
Sir Walter fölvonta a szemöldökét.
Szabad kérdeznem, hogy...
Nem szabad, felelte Jack, te. Annyit elmondok, hogy meg kell látogatnom egy bizonyos úriembert, és ahhoz rendesen föl kell öltöznöm. Jack úgy lefogyott az évek során, hogy Sir Walter ruhái lógtak rajta, mint len a guzsajon. Ráadásul, ahogy Shakespeare vízkeresztjében nemes cingár Andor, ő is vagy 10 centivel magasabb volt régi barátjánál, így le kellett engednie a nadrág felhajtását, és még így is alig ért le a bokájáig. A tweed zakó, a kockás ing és a csíkos nyakkendő viszont úgy érezte, megfelelő öltözet erre a bizonyos találkozóra. Amikor Jack évek óta először kisétált a kikötő területéről, pár ismerős arc feléje fordult, és jól megnézte magának az elegáns idegent. Az iskolában pontban 4 órakor megszólalt a csengő. Jack behúzódott az árnyékba, ott várta meg, míg a Marywood elemi kapuján kitódul a lármás, zsivajgó apró nép, mintha akkor szabadulnának a börtönből. Mrs. Clifton már 10 perce ott várt. Harry vonakodva hagyta, hogy az édesanyja megfogja a kezét, átkozottul csinos nő, gondolta a távolodó páros után nézve Jack. A kisfiú, mint mindig, most is szögdécselve, megállás nélkül locsogva haladt az édesanyja mellett. Rengeteg energia szorult belé, akár Stevenson gőzmozdonyába, a rakétába. Jack megvárta, amíg eltűnnek a szeme elől, majd átment az úton és beballagott az iskola udvarra. Ha a saját régi ruháját viseli, alig hanem még jóval az épület bejárata előtt megállította volna valaki. Körülnézett a folyosón, egy tanár közeledett felé. Elnézést a zavarásért, szólította meg Jack. Mr. Holcombot keresem. Balra a 3. ajtó, mutatta a férfi. Az öreg megállt Mr. Holcomb tanterme előtt, és finoman bekopogott. Tessék! Jack benyitott. Az üres pacsorok előtti asztalnál ülő fiatal férfinak csupa krétabor volt a hosszú, fekete talárja. Füzethalom tornyosult előtte, dolgozatokat osztályozott. Elnézést a zavarásért, mondta ismét Jack. Mr. Holcombot keresem. Akkor ne keresse tovább, válaszolta a tanító, és letette a tollát. A nevem Tár, mondta közelebb lépve a vendég, de a barátaim Jacknek szólítanak. Holcomb arca földerült. Akkor erős a gyanúm, hogy ön az, akit Harry Clifton szinte minden délelőtt meglátogat. Attól tartok, igen, ismerte be Jack. Elnézést kérek. Arra semmi szükség. Bárcsak én is olyan hatással lennék a fiúra, mint ön. Éppen ezért jöttem el önhöz, Mr. Holcomb. Mert meggyőződésem, hogy Harry kivételes gyerek, akinek minden esélyt meg kellene adni, hogy kibontatkoztathassa a tehetségét. Tökéletesen egyetértek, mondta a tanító. És élek a gyanúperrel, hogy van egy olyan képessége, amelyről még ön sem tud.
És mi lenne az?
Olyan a hangja, mint egy angyalé.
Pedig Harry nem éppen kis angyal, mosolyodott el Jack.
Ebben is egyet értek, de lehet, hogy itt törhetjük meg legkönnyebben az ellenállását.
Mire gondol? Kérdezte Jack.
Arra, hogy talán kísértésbe lehet hozni a Krisztus születése templom kórusával. És ha ön rá tudná venni, hogy gyakrabban járjon be az iskolába, én biztosan megtanítanám írni-olvasni.
Miért olyan fontos ez egy templomi kórusban?
A Krisztus születése templomban megkövetelik, és Miss Monday, a karvezetőnő, senkivel sem tesz kivételt.
Akkor ha jól sejtem, csak annyi a dolgom, hogy rávegyem a gyereket, hogy járjon be az órákra,
mondta Jack. Ennél többet is tehetne. Azokon a napokon, amikor nem jön iskolába, taníthatná ön is.
De nekem nincs képesítésem arra, hogy bárkit is tanítsak.
Harry Cliftont nem igen érdekli a képesítés, és azt mindketten tudjuk, hogy önre hallgat. Úgyhogy talán összedolgozhatnánk.
De ha rájön, hogy miben mesterkedünk, akkor egyikünk sem látja soha többé.
Milyen jól ismeri, sóhajtott a tanító, igen. Vigyáznunk kell, hogy ne vegye észre.
Nem lesz könnyű, mondta Jack, de teszek egy próbát.
Köszönöm, uram, mondta Mr. Holcomb, majd kis szünet után hozzátette. Megengedi, hogy megszorítsam a kezét? Jack meglepetten nézte a tanító feléje nyújtott kezét, de aztán szívélyesen megrázta. És hadd mondjam el, hogy nagy megtiszteltetés volt találkozni önnel, Tarrant százados. Jack elszörnyedve merett rá.
Ez meg honnan?
Édesapámnak van önről egy fényképe.
Még ma is ott lóg az utcai szobafalán.
Tehát miért? Csodálkozott Jack.
Azért, mert megmentette az életét, uram. Harry a következő hetekben már ritkábban látogatott el Jack Tarhoz, és végül már csak szombat délelőttönként találkoztak. Az öreg akkor bizonyosodott meg Mr. Holcomb tervének sikeréről, amikor Harry egy szép napon megkérdezte, eljön-e vasárnap a Krisztus születése templomba, hogy meghallgassa, ahogy ő énekel. Vasárnap reggel Jack korán kelt. Sir Walter privát öltözőjében a Barrington ház 5. emeletén előbb az új találmányt, a zuhanyt vette használatba, majd lenyírta a szakállát és fölvette a Sir Waltertől kapott másik öltönyt. Éppen odaért az Isten tisztelet kezdetére. A leghátsó pad felőli sarkában foglalt helyet. A harmadik padban megpillantotta Mrs. Cliftont, aki mellett két oldalt nyilván a szülei ültek, Miss Mandate pedig 1000 ember közül is egyből kiszúrta volna. A tanító nem túlzott Harryvel kapcsolatban. Jack a Velszi székes egyházban sem hallott ennél szebb énekhangot soha. A kisfiú épp csak kinyitotta a száját, hogy belefogjon a vezes uramba, és Jack már is minden kétséget kizáróan tudta, hogy a pártfogoltja kivételes tehetség. Miután Watts tisztelendő úra végén áldást osztott, Jack kiosont a templomból és gyors léptekkel elindult a dokkok felé. Csak a jövő szombaton tudja majd elmondani a kisfiúnak, mennyire tetszett az éneke. Hazafelé menet, eszébe jutottak Sir Walter szemrehányó szavai.
Sokkal többet tehetnél Harryért, ha felhagynál végre ezzel az önmegtagadással.
Alaposan átgondolta, amit Sir Walter mondott, de még nem állt készen arra, hogy ledobja magáról a bűn békjóját. Ismert viszont valakit, aki megváltoztathatja Harry életét, egy embert, aki vele volt azon a rettenetes napon, és akivel több mint 25 éve nem beszélt, és aki egy olyan iskolában tanít, amely a sziklás Szűz Mária templomot látja el kóristákkal. De sajnos a Marywood elemi nem tartozik ennek az iskolának a vadász területéhez, amikor az évenként odaítélt karének ösztöndíjra keresnek jelölteket, így kénytelen lesz a helyes irányba terelni az emberét. Jack csak egy valamitől félt, attól, hogy Frobisher hadnagy talán már nem is emlékszik rá.